Laudetur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat. A stúdióban Vértesaljai László. Szombati adásunk témái. A budapesti találkozó is erősítette barátságunkat. Ferenc pápa levele Bertalan ökumenikus pátriárkához megválasztása 30. évfordulójára. A Szentségi Kongregáció rendelete a római rítusú liturgikus könyvek idegen nyelvre fordításáról. Mindnyájan testvérek néven új vatikáni alapítvány születik, amely a fiatalok nevelését, oktatását szolgálja. Gyászmisét kérek elhunyt Pálért. Máig élő 56-os emlékezet. Vértesaljai László ünnepi jegyzete. A budapesti találkozó is erősítette barátságunkat. Ferenc pápa levele Bertalan pátriárkához. Október 22-i keltezéssel Ferenc pápa levelet küldött Bertalan konstantinápolyi ökumenikus pátriárkának, amelyben szívélyesen köszönti pátriárkai kinevezése 30. évfordulója alkalmából. Külön megemlíti, hogy a közeli budapesti találkozójuk tovább erősítette barátságukat, és hálásan köszöni mindazt, amit Bertalan pátriárka főként a teremtésvédelem terén tett és tanított. Őszentsége Bertalan konstantinápolyi érseknek, ökumenikus pátriárkának. Kegyelem néktek is békesség attól, aki van, aki volt, és aki eljövendő. Drága testvérem Krisztusban, konstantinápolyi érsekké és ökumenikus pátriárkává választása 30. évfordulója alkalmából a legszívélyesebb kívánságom. Cronia polla, ad multos annus, éljen soká, kezdődik Ferenc pápa levele. Önnel együtt megköszönöm az Úrnak azt a sok áldást, amelyet az évek során kiárasztott életére és szolgálatára, és imádkozom Istenhez, akitől minden ajándék származik, hogy adjon önnek egészséget, lelki örömöt és bőséges kegyelmet, hogy támogassa magasrendű szolgálata minden területén. Isten iránti hálával gondolok mély személyes kapcsolatunkra, pápai szolgálatom kezdetétől fogva, amikor Rómában megtisztelt jelenlétével. Ez a kötelék az idők során testvéri barátsággá vált, amely nem csak Rómában, hanem Fanárban, Jeruzsálemben, Assisiben, Kairóban, Lesboszon, Báriban és Budapesten is számos találkozón kapott megerősítést. Amint azt a közelmúltban Rómában tartott eseményeken való részvétele ismét egyértelműen megmutatta, a jelenlétét különösen nagyra értékelték, osztozom önnel a kötös lelkipásztori felelősségünkben azokkal a sürgető kihívásokkal szemben, amelyekkel az egész emberi családnak ma szembe kell néznie. Különösen hálás vagyok a teremtésvédelem iránti elkötelezettségéért, és az e témájú megfontolásaiért, amelyekből sokat tanultam és tanulok továbbra is. A járvány kitörésével és az ebből eredő súlyos egészségügyi, társadalmi és gazdasági következményekkel az emberiség szellemi megtérésének szükségességéről szóló tanúvallomása és tanítása maradandó jelentőségűnek bizonyul. Továbbá őszintén köszönöm, folytatódik Ferenc pápa levele, hogy a szeretetben és az igazságban folytatott párbeszéd útjára utalt, mint a Krisztusban hívők közötti megbékélés és teljes közösségük helyreállításának egyetlen lehetséges útjára. Isten segítségével ez az az út, amelyén biztosan továbbra is együtt járunk, mert az egyházaink közötti közelség és szolidaritás nélkülözhetetlen hozzájárulás az egyetem és testvériséghez és társadalmi igazságossághoz, amelyre az emberiségnek oly nagy szüksége van ma. A testvéri szeretet mély érzéseivel ölelem szentségedet az Úr Jézus Krisztus szeretetében. Róma, 2021. október 22-én, Ferenc. Bertalan pátriárka életrajza. Bartolomaios, magyarul Bertalan konstantinápolyi pátriárka, 1940. február 29-én született a Törökországhoz tartozó, de görögök lakta Imbros szigetén Demetrios Archontonis néven. 1991 óta konstantinápolyi ökumenikus pátriárka és a történelem 269. konstantinápolyi pátriárkájaként tölti be hivatalát. A középiskolát Isztambulban, tehát az egykori Konstantinápolyban végezte el, majd teológiai diplomát és doktorátus szerzett. 1961 és 1963 között teljesítette kötelező katonai szolgálatát a török hadseregben. 1963. augusztus 13-án szentelték diákonussá. Posztgraduális tanulmányait 1963 és 68 között a római Gregoriana pápai egyetemen folytatta, ahol egyházjogi doktorátus szerzett, közben a svájci Bosszei Ökumenikus Intézetben és a Müncheni Egyetemen is folytatott tanulmányokat. 1968-ban hazatért, és a konstantinápolyi Halki Szeminárium ortodox teológiai karának rektor helyettese lett. 1969. október 19-én szentelték pappá. 1972-ben Demetriosz pátriárka kinevezte a pátriárkai iroda igazgatójának. 1973. december 25-én, tehát karácsonykor szentelték püspökké az anatóliai Philadelphia címzetes metropolitájaként, majd 1990-ben Kalkedóni metropolita lett. Demetriosz pátriárka halálát követően választották meg konstantinápolyi ökumenikus pátriárkának 1991. október 22-én, tehát éppen 30 éve. Bertalan pátriárka háromszor járt Magyarországon, 2000-ben, 2017-ben és most 2021-ben. 2000-ben a Szent István Bazilika előtt az ünnepi szentmise keretében hirdette ki azt a bullát, ami szerint Szent Istvánt a kereti egyházban is szentként tisztelik. A nagy egyház szakadás után, így közel 1000 év után az első magyar király személyében újabb közös szentje van a katolikus és ortodox egyházaknak. 2021-ben letette a Budapesten épülő Dialógus Központ alapkövét, és az 52. Nemzetközi Eukarisztikus Kongresszus alkalmával vendégként részt vett a Ferenc pápa által celebrált záró szentmisén is. Ez volt az első alkalom, hogy Magyarországon egyszerre volt jelen a nyugati és a kereti egyház vezetője.
Határozat a római rítusú liturgikus könyvek idegen nyelvre való fordításáról. A 2017-ben megjelent Magnum Principium kezdetű motu proprióra vonatkozó végrehajtási dekrétumot tett közzé az istentiszteleti és szentségi kongregáció, amellyel változtatásokat vezetett be a püspöki konferenciákat és az istentiszteleti és szentségi kongregációt megillető feladatkörökben a római rítusú liturgikus szövegek idegen nyelvre való fordítása esetében. A rendelkezést Arthur Roche érsek, a dekrétumot kiadó istentiszteleti és szentségi kongregáció prefektusa ismertette. Egy olyan reformról van szó, amely a püspöki konferenciák felelősségét szögezi le a római rítusú liturgikus szövegek saját nyelvre való fordításának nagyszabású feladatában az apostoli szentszékkel párbeszédben, magyarázta Arthur Roche érsek, a kongregáció prefektusa, a motu proprióra vonatkozó dekrétum bemutatásakor. A Magnum Principium kezdetű motu proprió 2017. szeptember 3-án jelent meg, amellyel Ferenc pápa megváltoztatta a kánonjogi kódex 838. kánonját, azaz a liturgikus könyvek népnyelvre történő fordításának szabályozását, míg a most bemutatott rendelkezés ismerteti és egyértelműsíti a változtatások végrehajtásának módjait, amelyek a püspökök és a vatikáni dikasztérium hatáskörébe tartoznak. A Postquam Summus Pontifex címet viselő dekrétum emlékeztet arra, hogy mivel a felelősség a püspököket illeti meg, ezért a püspöki konferenciáknak fel kell vállalniuk ezt a feladatot a megfelelő személyek közreműködésével, azaz szakfordítók és a szükséges szakértők együttműködésével. Az intézkedés célja, hogy garantálja a katolikus egyház hitének helyes és teljes mértékben megfelelő továbbadását egy adott nyelven, amely az egyház tanítása és az ahhoz szükséges pontos szókincs szerint kerül bemutatásra. A rekogníció és a konfirmáció ezt követően az istentiszteleti és szentségi kongregációt illeti meg. A rekogníció, vagyis elismerés, a püspöki konferencia által elfogadott változat felülvizsgálatát jelenti, amely figyelembe veszi a munkafolyamatokat, valamint az adott ország kultúráját, hagyományait és lelkipásztori szükségleteit is. A konfirmáció, vagyis megerősítés pedig abban áll, hogy a püspöki konferencia által végzett jóváhagyási eljárás jogszerűségéről megbizonyosodva az apostoli szentszék ratifikálja a Biblia és liturgikus szövegek fordítását. Arthur Rose érsek, az istentiszteleti és szentségi kongregáció prefektusa a Vatikáni Rádiónak adott interjújában ismertette a dekrétum által bevezetett újdonságokat a 2017 óta érvényben lévő pápai rendelettel kapcsolatban. Fontos hangsúlyozni, hogy a liturgikus szövegek kiadására, elismerésére és megerősítésére vonatkozó normatívák meghatározását, amely a püspöki konferenciák és az apostoli szentszék közös feladata. A rendelet egy bevezetőből és két részből áll. Az első részben a liturgikus könyvek kiadásánál követendő normák és eljárások vannak megfogalmazva, amelyek a fordításokra és a Sacrosanctum Concilium zsinati konstitúció 40. pontja szerinti mélyebb átdolgozások bevezetésére vonatkoznak. Ferenc pápa reformja tehát a püspöki konferenciák felelősségére és jogkörére vonatkozik a hatáskörükbe tartozó térségek liturgikus szövegeinek fordításakor. A reform továbbá vonatkozik az istentiszteleti és szentségi kongregációra, amely a jóváhagyott fordításokat ellenőrzi és véglegesen megerősíti. A kongregáció szorosan együttműködik a püspöki konferenciákkal Ferenc pápa kérésének megfelelően, amelyet a Magnum Principium motu proprioban megfogalmazott. Arthur Rose érsek végül kifejti, hogy az elmúlt években pozitív és gazdagító élményekben volt része, hiszen a liturgikus szövegek kapcsán az egyház egyetemességét és a helyi egyházak sajátosságait lehet megismerni. Az istentiszteleti és szentségi kongregáció Ferenc pápa kérése szerint az egyetemes egyházat szolgáló eszköz kíván lenni a motu proprio alkalmazásában. A változtatásnak az a célja, hogy Isten népe közelebb kerüljön a liturgiához, és a liturgia pedig Isten népéhez. Mindnyájan testvérek néven új vatikáni alapítvány születik. Ferenc pápa Fratelli Tutti mindnyájan testvérek kezdetű enciklikája ihlette annak az új vatikáni alapítványnak a létrejöttét, amely a fiatalok nevelését, oktatását hivatott támogatni a környezetvédelem, politika, gazdaság és vállalkozások terén. Az alapítvány létrejöttéről Mauro Gambetti bíboros, a Szent Péter Bazilika főpapja, a pápa vatikánvárosi általános helynöke, a Szent Péter művek elnöke nyilatkozott a Vatikáni Rádiónak. Nevelés és párbeszéd, szakrális művészet és gazdaság, fiatalok és startup. Ezekkel a szavakkal jellemezte Gambetti bíboros az új vatikáni alapítványt, amely nevét Ferenc pápa legutóbbi enciklikájáról, a Fratelli Tuttiról kapta. A jövő építéséhez szükség van a párbeszédre, a találkozásra és az osztozásra. Ez az a három tartó oszlop, amelyre a Szent Péter művek által létrehozott alapítvány épül, követve a Ferenc pápa által megkezdett utat. Az alapítvány, magyarázta Gambetti bíboros, a világra nyitott kezdeményezés annak érdekében, hogy megtaláljuk a jövőbe vezető közös utat, ösztönözve a ma emberét érintő témák eszmecseréjét összhangban Ferenc pápa tanításával. Mauro Gambetti bíboros, aki korábban az Assisi Szent Konvent kusztusa volt, elmondta, hogy az alapítvány létrejöttével egy Assisiben született régi álom valósult meg. Célja, hogy a testvéries humanizmust mozdítsa elő, amely nélkül az ember hanyatlásra van ítélve. Bezárkózik saját világába, csak magára gondol és személyes érdekeit mozdítja elő, egy élhetetlen világot építve maga körül. A cél tehát a testvériességre irányuló tudatosság előmozdítása. Gambetti bíboros az alapítvány működéséről elmondta, hogy a Vatikánban született meg, a vatikáni dikasztériumokkal működik együtt, de nyitott a világra, tehát a civil társadalommal, a vállalkozókkal, a világi intézményekkel való közös tevékenységre. Elsősorban nevelés-oktatási projektek megvalósítását célozza meg, amelyek több korosztályra vonatkoznak, így a fiataloktól a felelős szerepben lévő felnőttekig különböző szektorokban beleértve a politikát is. A közös út felfedezése úgy valósulhat meg, ha ugyanazt a témát más-más oldalról együtt szemléljük és vizsgáljuk egy közös, virágzó és gyümölcsöző megoldás érdekében. Példa erre a fiatalok megszólítása, akik az újdonság letéteményesei, és arra van szükségük, hogy eddigi tapasztalataikat összeegyeztessék az idősebb korosztályéval. Ez az összefonódás lehet a remény letéteményese, fejtette ki Gambetti bíboros. Végül az alapítvány első tervezett programjairól szólt, amelyek a művészettel és a spiritualitással lesznek kapcsolatban, továbbá a fiataloknak szerveznek hosszabb, több hétig tartó találkozókat, ahol új elképzeléseket dolgozhatnak ki gazdasági, éghajlati, környezetvédelmi kérdésekben.
Gyászmisét kérek Elhun Pálért. Máig élő 56-os emlékezet, Pater Virtasalyai László jegyzete. A még mindig vonalas 80-as évek első felében Rózsák Terei egykori plébánosom, a jólelkű Bertók Feri bácsi október 23-a táján, amikor ketten rendszerint együtt étkeztünk, újból és újból elmesélt nekem egy történetet, bizalmasan és kérés nélkül is, diszkréciót kérve. Ennek már majd 40 éve, de a történet újból és újból felütlik bennem, és most diszkréten kioldom az ünnepi emlékezésben. Ma, október 23-án, Kapisztrán Szent János emléknapján reggeli szentmisémet az 56-os forradalom és szabadságharc áldozataiért ajánlottam fel, köztük egy bizonyos Pálért, akiről az a bizonyos történet szól. 58 nyarán, a megtorlás vérfagyasztó időszakában, említette egykor Feri bácsi, éppen az akkori köztársaság téri Szent Rita templom plébánosa voltam, amikor egy fekete ruhás hölgy jött be az irodába, és nagy szomorúsággal röviden csak ennyit mondott, gyászmisét kérek, elhunyt Pálért. Megrendültem, beírtam a nevet, és utána még sok-sok éven át, amikor csak kérte. Százával, ezrével kértek akkor gyászmiséket, és az eltűntekét egyszerűen csak misét a találkozás reményével. Azaz asszony csendesen sírt, de belülről bizonyára vérzett. Vannak sebek, amelyek sokáig véreznek. Jézus egyszer egy 12 éve vérző asszonyt gyógyított meg. Gyanítom, vannak még 65 év táblatában is, ma is szivárgó sebek. Az egykori 56-os forradalmi szabadságharc idejéből. Értük is, felfolyamodtam ma ahhoz, aki le tud törölni minden könnyet, aki el tudja állítani a titkos vérzéseket is. Névtelen, fekete kendős özvegyasszonyokét, akiknek akkor nem maradt más, csak fájó emlék és éhes gyerekek. 1958 nyarán a Szent Rita templom oltárán a megtört kenyér mellé odamondatott, elhunyt Pál testvérünk neve is. Emlékezzél meg róluk, Uram, és add, hogy a becsületes és őszinte emlékezés mellett mégiscsak begyógyuljanak a sebeink. És kérlek, ne legyen hiába való az az ártatlanul kiontott vér, se az áldozatoké, se az őket siratóké. Itt a Vatikáni Rádió, kedves hallgatóink, szombati adásunk véget ért. Figyelmüket köszöni, és búcsúzik Önöktől a mai műsor szerkesztője, Virtasalyai László. Dicsértessék a Jézus Krisztus! Laudetur Jézus Krisztus!
Hírpercek.